Nők az informatikában, informatika a nők életében. Én Fehér Marian vagyok, ez pedig itt az IT Angyalai Podcast sorozat a Szerkó Informatika Kft. Támogatásával. Szép napot mindenkinek! Ez itt az IT Angyalai második évadának második epizódja. Én Fehér Marian vagyok, és továbbra is a nők és az IT szakma kapcsolat áll a fókuszban. Mindez úgy, hogy a minket körülvevő világ eseményeire is reagálunk. Ma például fő törekvésünk, hogy megvizsgáljuk az IT szerepét a háborús kommunikációban, és ezek hatásait a társadalomra, valamint a háború eseményeinek megjelenését a közösségi média felületeken, majd értékeljük hatásukat akár a saját, akár a gyermekeink életére. Nézve. Vendégeim pedig Klaus Melinda, social media szakértő, Stálikata pszichológus, a Hintalovon Alapítvány Nemecsek programjának vezetője, és Lippai Andrea, a Szerkó Informatika Kft. Értékesítés támogatási igazgatója. Üdvözlök mindenkit, köszönöm, hogy eljöttetek.
Sziasztok!
Szerintem itt is fontos elmondanunk, hogy a felvétel március 8-án zajlik, mivel az események folyamatosan változnak, így nem tudni, hogy a megjelenéskor épp hol fogunk tartani, a mai események tükrében beszélgetünk, és ezért is mondom azt, hogy közel 2 hete tart az ukrán-orosz háború, amelynek a kitörésétől kezdve a történésekről, a hadműveletekről, az emberi reakciókról, a menekültek élethelyzetéről, a segélyszervezetek munkálkodásairól, az önkéntesek akcióiról, de sok esetben döbbenetes, érzékeny pillanatokról szóló hírek és felvételek lepik el szerintem mindannyiunk személyes oldalát. Ebből kimaradni alig, ha lehet, és épp így lehetetlen az is, hogy mindig hiteles forrásból, aktuális hírekkel találkozva, bárki fejében is feldolgozható és megérthető legyen, hogy mi a valóság. Ez egyik oldalról szerintem rengeteget segít abban, hogy a szorongásaink közepette valamilyen utat találjunk, mármint a sok információ, mert megtalálhatjuk azt, hogy hogy tudunk segíteni, hogy tudunk mozgásba kerülni, hogy tudunk jelen lenni, de ezzel párhuzamosan azt is képzem, hogy erősítheti a szorongásainkat, hogy tulajdonképp úgy zajlik a szomszédunkban egy háború, hogy ha akarjuk, ha nem, látjuk.
Így van, alapvetően a közösségi média felületeken ugye lépésről lépésre nyomon követhető a háborúnak a kimenete. Én például, amikor kezdődött az egész, valamiért megébredtem ilyen 5 óra magasságában, és a Twitter felületére fölmentem, és ott ugye másodpercek töredéke alatt abszolút aktuális beszámolókat lehetett követni, és nagyjából ilyen 11-12 óra magasságában, tehát a kezdettől viszonyítva 5-6 óra múlva megjelentek az álhírek, a hamis hírek, remake hírek, tehát amikor már bekapcsoltak olyan szereplők is, akik ebből profitálni akarnak olyan szempontból, hogy minél több elérést, minél több interakciót szeretnének a felületükre, és hát egy aktuális témára rápörögtek, azt egy picit feldúzzasztották olyan szempontból, hogy akár korábbi híreket, információkat, korábbi videókat feltöltöttek a saját felületükre, úgy illusztrálva, mintha ez most történne. Tehát, hogy nagyon gyorsan megjelentek a hamis hírek, és az álhírek is a felületem.
Mindez kattintásvadászatért?
Abszolút kattintásvadász céllal, hiszen abszolút abból a célból született nagyon sok indiai személynek a profil oldalán egy-egy videó, hogy egész egyszerűen ugye az aktuális hírekre rákeresve a felhasználók találkozzanak az ő híreikkel minél gyorsabban, és ráadásul picit szenzációvadász tartalmakat kerestek, hogy rögtön a tankok bevonultak a városba, hogy a repülők elhúztak a városok felett, és ugye ez nagy-nagy probléma, mert hogyha a felhasználó egy picit nem jár nyitott szemmel, hogy például ott a tankok, amik felvonultak a városba, ezekben a videókban, legalábbis az áll videókban. Ott mellette az emberek rövidújú blúzokban voltak, meg rövidújú a ingekben. Kávéztak a kávézóknál, tehát ugye ez nem egy háborús helyzet, hanem az egy katonai felvonulás volt például. De hát nagyon sok ilyen információ megjelent a térben, egyrészt anyagi haszonszerzés miatt is, másrészt pedig ilyen katonai hadműveletek esetén a dezinformáció megjelenik. Tehát az, hogy a másik oldal meg tudatosan áll információkat, hamis híreket jelenít meg a felületen, hogy ezzel befolyásolja az emberek véleményét, mert hogy a mai kor háborúja az nem csak a hadszíntéren dől el, meg az online térben, hanem bizony az emberek megítélésében is. Hiszen az, hogy mi hogyan reagálunk rá, az alapján lépnek utána akár a hackerek, vagy akár a cégek, és a közvélemény formálja a háború egy részét.
Én ez abszolút tudok legalábbis az álhírek szóhoz kapcsolódni. Kamaszokkal időről időre találkozunk, és ennek kapcsán, a háború kapcsán egy külön alkalmat is összehívtunk arra, hogy beszéljünk erről. Nagyon-nagyon érezhető a különbség abban, hogy milyen egy légkör az iskolában a háborút megelőzően, hogy akkor hogyan kezelik ezeket a helyzeteket, beszélnek-e egyáltalán a háborúról a gyerekekkel. Az nem kérdés, hogy a kamaszok korosztályával kell, és külön ki kell térni az online tevékenységekre és az álhírekre, és ebben nagyon sok kapaszkodót várnak a pedagógusoktól is a gyerekek.
Az a kérdés vetődik föl bennem elsőre, hogy lehet az egy háború sújtotta országban, hogy működnek ezek az eszközök, föltöltik őket állandóan, hogy kéznél vannak, és működik az internet, és működik minden egyéb más. Én nagyon elgondolkoztam, amikor láttam itt az eseményeket, és mondjuk eltelt egy hét, és láttam, hogy ugyanúgy közvetítés, most a metró alagútban vannak, és most nem tudom, hogy hol vannak. Mennyire fontos az az embereknek, hogy a náluk lévő adott eszközök, azok működőképesek legyenek, és hogy az a fajta hálózat, amin ezeket az információkat ők továbbítani tudják, ezek gyakorlatilag legyenek. Miért ez a fontos? Bennem fölvet egy ilyen kérdés.
Is. Ugye a 9-11 esetén volt először, hogy közösségi média felületeken a rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentősök ott keresték vissza az információkat, mert egész egyszerűen az emberek annyi minden jelent meg információt hagynak az éterbe. Hát egyrészt ugye a katasztrófa turizmus, mint jelenség, az egy sajnos ma már hétköznapi jelenség, de ilyenkor segíti az információ áramlást, és egyébként akadályozza is. Tehát nagyon érdekes az, hogy ez a dokumentari énünk, hogy mindent szeretnénk megmutatni a világban, egyszerre nagyon jó, mert segítünk akár információ átadásával, akár azzal, hogy hol vannak olyan problémák, ahova támogatás kell, vagy segítség kell. Másrészt pedig nagyon rossz, mert kiadnak olyan információkat, ami meg pont katonai hadműveletek szempontjából meg nem a legjobb.
Amikor arról van szó, hogy bombáznak és lövik a házakat és egyáltalán, akkor elsődlegesen nem azt kellene nézni, hogy van-e wifi, és van-e térerő, és egyáltalán tudok-e valamit csinálni. Nyilván ez is fontos, de az életek mentése és a segítés a másik emberen vagy adott közösségen szerintem sokkal fontosabbnak kellene, hogy legyen.
Szerintem ezt így nem tudjuk megítélni. Szerintem megtörténik ez is, csak egész egyszerűen nagy létszámból kiindulólag vannak olyanok, akik a dokumentációt is végzik kvázi.
Én sem állítanám párhuzamba ezt a kettőt, hogy vagy dokumentálok, vagy segítek. Mert hogy nem tudom, van az a kép, amikor úgy ábrázoljuk gyerekeket, meg ugye a fiatalabb generációt, hogy a keze az egy mobiltelefon, tehát hogy ez olyan szinten nő hozzánk, főleg az alattunk lévő generációhoz, hogy az már nem elválasztható. Tehát, hogy az nem kérdés, hogy a mobilomat akkor is viszem haza, ha még a másik kezembe csak egy dolog fér. Talán nem is tudatos, hogy az a macskám, de hogy a mobiltelefon ott lesz, az biztos.
Bocsánat, azt hiszem, hogy öreg vagyok.
Ez én is tudok csatlakozni, de ami eszembe jutott szintén erről, hogy most már nem csak a privát életünkben, otthon és a barátainkkal lett állandó téma a háború, a kialakult helyzet, vagy az, hogy ki mit olvasott, meg mik az események, hanem az internetes fórumainkon is, tehát a közösségi oldalainkon is, hiszen egyértelműen nekem van egy buborékom, ugye, amiben én fölkelek reggel, kinyitom, és az én barátaim által fontos dolgokat látom, arra kattintok, és azt vetődött fel bennem, hogy én választom meg a saját kommunikációs platformjaimat, vagy csak hiszem, hogy én választom.
Hát az algoritmusok, ezek az átkozott algoritmusok elég rendesen befolyásolják, hogy kinek milyen tartalom jelenik meg. Tehát a szűrőbuborék modell elmélet szerint, mert ugye van, amelyik tudós nem írja alá, hogy ez létező fogalom, de azt tapasztaljuk, hogy egyébként abszolút a gyakorlatban működik, hogy ami számunkra releváns tartalom, arra ugye kattintást, lájkot, hozzászólás, megosztást adunk. Ami számunkra irreleváns vagy idegesítő, azokat elrejtjük, vagy nem is vesszük figyelembe. És ebből kifolyólag az algoritmus egyre több olyan tartalmat mutat, amivel egyetértünk, és ez okozza azt, hogy van, aki egyre több olyan tartalmat talál, ami önmagával azonos. És itt van az a probléma, hogy ebből kifolyólag kontra véleményeket egész egyszerűen már nem is látunk egy idő után, emiatt a vita kultúránk, a vita készségünk egyre elcsökkévényesedik, hiszen mindig olyan, így van, olyan tartalmakat kapok, ami velem azonos, egyetértek magammal. És hát onnantól meg hát csak az én világom létezik.
Ez olyan, mintha bekapcsolom a szűrőt, hogy mondjuk én a negatív tartalmú kommenteket szeretném, hogyha nem jelennének meg a posztom alatt, vagy valami hasonló, akkor ezek szerint. Tehát, hogy ezt manuálisan én is el tudom végezni, hogy csak a pozitív dolgokat lássam, de nyilván nem az egész posztolásra, meg az egész platformra vonatkozik.
Pontosan így működik a pszichológiában is, tehát a hétköznapi társas offline életünkben is így működik. Azokat a véleményeket halljuk meg, és azokat halljuk hangosabbnak, vagy azokra figyelünk inkább oda, ami egyezik a miénkkel, és egyre jobban zárjuk ki azokat, amik nem felelnek meg, és ez így abszolút erősödik az, ahogy mi vélekedünk, és egyre jobban azt kérdezünk, hogy nekünk van igazunk. Persze az, hogy a vitakultúránk az nagyon rossz irányban halad, vagy legalábbis nem fejlődik úgy, ahogyan annak kellene, és így a gyerekek is sem. Ez biztos, hogy nagyon rossz irány, és hogy erre erősítenek rá az algoritmusok. Azzal szerintem kell kezdenünk valamit, legalább azt, hogy erről beszélünk, és beszélünk a gyerekekkel arról, nem csak az álhírekről, hanem hogy azt helyén kezelje azokat a buborékokat, vagy jól értse azokat a buborékokat.
Hát meg a jelentősége, tehát egy akkora jelentősége lesz az életben, amikor, és akkor ilyenkor mondjuk azt mondod, hogy nézd, ez ennyi, hogy kilövöm, és többet nem jelenik meg, az onnantól többet nincs.
Kerül az jutott eszembe, hogy azért az internet nem felejt. És hogyha a gyerekek védelemről is beszélünk, meg online biztonságról beszélünk, akkor azért ezt a mondatot mindig elmondjuk, hogy oké, hogy letörlöd, vagy olyat posztoltál, de hogy ez a digitális lábnyomodat az ott van, és hogy egyetem mi az, hogy digitális lábnyom gyerekekkel, és szerintem felnőttekről is erről nagyon fontos beszélni, nem csak az, amit én oda feltöltök, vagy az én a gyerekemről feltöltök, az egy külön téma a szülők posztolása, posztolási szokása, és hogy ez hova vezet aztán, de hogy ez sokkal több annál, az a sok komment, amit mondjuk én feltöltöm a saját gyerekemről a képet, az kommentelik esetleg nagyon negatív irányban kommentelik. Azt az én gyerekem 15 év múlva elolvashatja, és elolvashatja az ő barátja, és elolvashatja, abszolút bullying áldozata lehet csak ebből a nagyon pici dologból 15 évvel ezelőttről, és lehet azt mondani, hogy jaj, hát nem már, hogy ez így, ők már nem, de hogy ez pontosan így működik, hogy az ott van, és ott lesz. Tehát a tudatosságról, a online tudatosságunkról felnőttként nem lehet eleget beszélni. Mi se tudjuk szerintem, hogy a digitális lábnyomunk az egyszerűen minden lájkolásunk, és minden.
Én szerintem ez nincs még meg, és még nem is nagyon látjuk, hogy minek mi a következménye. De most, ha visszaterelem egy kicsit ugye a háborús helyzethez és a háborúval kapcsolatos események fogyasztásához, ugye a média más szereplői, mint például a televízió, a rádió, különböző hiteles lapok hírei, szakértői jellemzések, háttérbeszélgetések mellett nagy arányban kapunk információt a közösségi médiából civilek történetei kapcsán. Akár amit Melinda említett, hogy még mikor menekül vissza, néz, és az utolsó robbanást, hogy szétveti a rakéta házát, azt még fölveszi, és így tovább, hogy megy át a határon, hogy nem. De ellenőrizhető-e egyáltalán ezeknek a hitelessége, vagy mindegy is? Mert onnantól, hogy fogyasztjuk, onnantól már is hatással van az agyunkra, és befolyásol.
Mindenképpen hatással van kvázi, mert hogy az elsődleges benyomás az elég kemény tud lenni. Tehát, hogy számomra egyébként pont megdöbbentő, hogy a TikTokon mennyire brutális tartalmak vannak a háború kapcsán, sokkal brutálisabb, mint a Twitter vagy a Facebook felületén, mert ugye a gyerekek vagy a fiatalok lenyomatai ott van. És én megmondom őszintén, hogy egy ideje most már nem nézek TikTok felületét, mert az algoritmusokat átvette ez az irány, sokkal erőteljesebben ott van, és ebből kifolyólag szerintem nagyon nehéz meglátni azt, hogy mi a valódi. Egyedül szerintem a képek kapcsán tudunk valóságelemzéseket csinálni, mert például a Google-nek van egy képkereső szolgáltatása, ahova fel tudjuk tölteni az adott képet, és akkor kidobja, hogy ja, hát ez egyébként már 10.200-szor megjelent, és egyébként 3 évvel ezelőtt is már volt ez a kép. De például videó esetén, vagy szöveg esetén nincs ilyen forrás elemzés. Tehát, hogy vannak nagyvárosi legendákat összegyűjtő témakörök, meg oldalak, de hogy így egyébként, ami most történik, azzal kapcsolatban, hogy ellenőrzöd le a tényeket, amikor direkt a katonai hadműveletek egy része az, hogy az ellenséget meg kell téveszteni mindenféle online kommunikáció során is. Tehát, hogy ez nagyon nehéz szerintem a mai világban.
És hogyha azt követjük, hogy azokat az oldalakat olvassuk, amikben mi megbízunk. Ugye adott esetben nyilván mindenkinek megvan a napi hírfogyasztásához az a néhány oldal, amit nem hagy ki. És hogyha ott értesülünk bármiről, amit ők a civilektől vettek át, akkor az már hitelesnek számít? Tehát azt hihetjük, hogy ők leellenőrizték?
Szerintem nem. Ez annyira nem kimondható.
Igen,
úgy gondolom, tehát, hogy, hogy nyilván mindenkinek a célja az eladhatóság.
Oké, tudod, én még hiszek ebbe az újságírói szabályba, hogy mindent két helyről le kell ellenőrizni, mielőtt közzé teszed, de értem, hogy ez már tehát, nincs, igen.
Én azt gondolom, hogy az eladhatóság az elsődleges szempont, és vagy a lájkvadászat, vagy most beszéljünk bármilyen felületről. Én nem gondolom, inkább a hatásvadászat az, ami ilyenkor nagyon fontos. Én ezt így érzem jelen pillanatban.
Az úgy felmerült bennem, hogy az érzékenységeinkre ható címek, amik aztán utána vagy nem létező információkat, vagy teljesen irreleváns információkat tartalmaznak, hogy egy ilyen helyzetben is szükség van erre. Egy ilyen helyzetben is úgymond lopja ez a figyelmem és az energiám?
Igen. Szóval, hogy minden hat. Minden hat, az is hat, ami...
Na, de aki csinálja, annak mi a célja? Ennyi, hogy kattint csak oda.
Nem tudom, hogy az a fontosabb, hogy mi annak a végére járjunk, hogy mi annak a célja. Egyszerűen tudomásul kell venni azt, hogy nincs 100%-os biztonság ezen a téren sem, tehát, hogy soha nem lehetünk. Biztosak abban, hogy amit olvasunk, akkor az 100%, hogy úgy van, mert nem tudjuk, hogy úgy van, de úgy viszont nem lehet élni, hogy nincs egy bizonyosságunk abban, hogy azért minden nem lehet hazugság, mert kételkedni fontos, nagyon fontos, kritikusnak lenni fontos, de azért kell lenni egy olyan alapvető, igazságos világba vetett hitünk, ami nagyon sokszor dől meg, felnőttként is gyerekként, de hogy egyszerűen az az élettel ellentétes, hogyha azt gondoljuk, meg hát az aztán abszolút a depressziónak, meg a szorongásnak, mindennek a melegágya, hogyha folyamatos bizonytalanságba tesszük bele saját magunkat, azáltal, hogy seminek soha nem hiszünk.
Hogyne, persze, szóval, hogy ez így nem. Az abszolút
szorongás. Nekem erre egy nagyon régi módi válaszom van, hogy akkor is beszélgetnünk kell, tehát, hogy ezeket látjuk, ezeket hallgatjuk, meg megnézzük, és az egyetlen, amivel tudjuk ezt oldani a feszültségeinket, az ez, hogy megbeszéljük akár pedagógus körökben, akár szülői, akár baráti körökben, és beszélünk erről a gyerekekkel akkor is, hogyha amúgy nem hoznánk be egy ilyen témát, hogy háború, és hogy ott mik történnek, de most meg kikerülhetetlen az, hogy erről beszéljük, mert nem önmagában azt traumatizálja, vagy sérti a gyerekeket, amit látnak, vagy amit hallanak, hanem az, hogy aztán ezt kabuként kezeljük, hogy erről nem lehet beszélni, hogy nincsen egy feloldás vagy szorongás csökkentő, mert ez nagyon szorongáskeltő egy ilyen felvételt látni vagy olvasni, de az igazi szorongást azt váltja ki, hogy abban tök egyedül maradok gyerekként és felnőttként is szerintem.
Igen, és a fejébe bármi is zajlik. Hogyha tudatos szülők vagyunk, és még van annyi technikai tudásunk is, hogy azt mondjuk, hogy a saját IT rendszerünket beállítjuk, szűrjük. Egyébként hozzáteszem, hogy nem találkoztam még ilyennel, engem a családtagja mindig úgy hívnak, hogy figyelj, azt hogy kell vajon csinálni, hogy, mert most jött el az a pillanat, hogy a gyerek ne lássa, de végülis a kérdés az, hogyha utána járunk, céget megkeresünk, IT biztonság, és így tovább. Tehát, hogy ez milyen hatással tud lenni?
Nagyon sokat segít, tehát a legprofibb IT szakember sem fogja 100%-os biztonságra beállítani azt a mobileszközt, vagy beállít és tök jó mindent szűr, de majd a buszon egy másik gyereknek a mobiáról ugyanazt fogja látni, amit az övén amúgy nem lát. Persze itt a korosztályról külön lehetne beszélni, hogy most milyen korosztályról beszélünk éppen, de vegyük a kamaszokat, hogy kikerülni azt, hogy ő találkozni fog olyan tartalmakkal, vagy olyan videókkal, vagy bejegyzésekkel, ami nem neki való, azt nem lehet. Tehát, hogy fog találkozni, mert mindig a szexualitás, a pornó kapcsán szoktunk erről beszélni, hogy az európai felmérés szerint minden harmadik 9 éves gyerek találkozott már pornó tartalommal. Akkor mit mondunk erre? Az, hogy a szülőként azt mondjuk, az enyém biztos nem találkozott, mert én leszűrtem, és hogy akkor az unokatestvérehez elment délután fél órára, és esetleg ott találkozott, és hogy nem is olyan nehéz ezeket megtalálni, ha beírom azt, hogy cica, akkor a harmadik az algoritmus miatt, vagy nem tudom, én nem értek annyira hozzá, olyat fog feldobni, ami nem való még. A szűrők nagyon sokat segítenek, de ugyanoda térek vissza megint, ahol az elején, hogy beszélgetni kell velük erről, mert fognak találkozni olyan tartalmakkal, amik nem nekik való, ma már ezt nem lehet kikerülni.
Be lehet állítani egyébként a szűrőket, tehát ez tény és való. hogy be lehet, de ott áll fönt a veszélye annak, hogy valóban a barátnál, ismerősnél, bármilyen rokonnál leül a számítógép elé, ahol nincs a szűrő, és sajnálatos módon ugye találkozik ezzel a problémával, vagy ezekkel a képekkel, vagy tartalmakkal. És nem is ez a legfontosabb, hanem amikor ő rájön arra, mondjuk ne pornóról beszéljünk, hanem beszéljünk teljesen más tartalomról, játékokról, amivel nem akarjuk, hogy még most találkozzon, vagy játszon, hanem amikor ő rájön arra, hogy ez a játék van, és ő nem tudja. És ő miért nem tudja, és elkezd gondolkozni, és itt jön az a bizonyos társadalmi réteg, ami a tényleg a mostani gyerekek, akik már ezzel születnek, és már mindent tudnak, és elkezdi automatikusan kezelni, hogy hol tiltottuk le, hogy hol van az a pont, ahol neki a szűrőbe van állítva, mire van beállítva, megpróbálja ezt visszakeresni, és vannak tényleg nagyon okos gyerekek, akik ezt végig tudják vinni, és esetlegesen feloldják saját maguknak azt az adott szűrőtartalmat. Mert rájön arra, hogy ilyen létezik, és ilyen van, csak ő valami ebben korlátozva van.
Tehát előttünk járnak ők is.
2010-ben volt egy EUKIDS kutatás, hogyha jól emlékszem, és ott mérték ezt fel, hogy minden ötödik gyerek fel tudja törni ezeket a szűrőket, igen, vagy ismer olyat, aki meg tudja oldani. Tehát, hogy tényleg itt a beszélgetés az egyetlen egy lehetőség, amivel tudunk előrébb menni, mert biztos, hogy fog találkozni olyan tartalommal, ami számára érthetetlen, és amikor a szülő nem tudja azt, hogy mondjuk mi az a TikTok felület, vagy még mindig azt hiszi, hogy csak táncolnak azon a felületen,
én azt hinném,
akkor az probléma, mert már évek óta nem csak a táncról szól, ott konkrétan életveszélyes kihívások vannak, olyan challenge-ek, amikor pont arra specializálódnak, hogy akár lopjanak a gyerekek, tehát van lopás ösztönző challenge a TikTokon, van Benadryl challenge, hogy vegyél be gyógyszereket, és akkor milyen hallucinációid vannak, akkor van fahéj challenge, ami egyszerűnek tűnik, de hogy egy kanálnyi fahéjat egyél meg, és akkor az félrenyelheted. Tehát, hogy rengeteg olyan kihívás van, ami azért nem a legjobb.
És ez teljesen ellenőrizetlenül, és mindenféle szankció nélkül ott van a neten, és ezt csinálhatják a gyerekek?
Az algoritmusok nem mindig tudják felvenni a versenyt az újabb és újabb kihívásokkal. Tehát például a lopás ösztönző challenge-nél, ott kifejezetten az Instagram és a TikTok lépett ebben az ügyben, és letiltotta a lopás szót, mert ráadásul lopás hashtaggel jelölték meg a tinik ezeket a tartalmakat. De aztán behozta azt, hogy akkor kölcsönvételnek hívja. És akkor onnantól hogyan szűröd, mert a kölcsönvétel szó, akkor most nem vehetek kölcsön egy könyvet sem? Barátoktól?
Okosak a mai gyerekek.
És ez nagyon fontos szerintem is, hogy behoztad, hogy a szülők ismerjék azt, hogy milyen alkalmazásokat használnak a gyerekek. Az iszonyatosan fontos. Azt szoktuk mondani, hogyha önálló mobil használók már a gyerekek, ami azért már mondjuk harmadik, negyedikes koruk óta általában saját kezükben a telefonjukkal indulnak el iskolákba, akkor nagyon fontos, hogy ez része legyen a mindennapjainknak, hogy beszélünk velük erről, hogy ők mit csinálnak, de a szülői példamutatás is egy nagyon fontos része, hogy én is elmondom neki, hogy én, ha van benne nyitottság, sokszor a kamaszokat ez már nem érdekli, de hogy azért igyekezzek arról is mesélni, hogy én viszont milyen jó, nem tudom, podcastot hallgattam egy picit, és azért jobban meghallgatni azt, hogy ő viszont milyen videót látott a TikTokon, meg ő viszont milyen tartalmat olvasott a nem tudom hol, meg hogy hogyan kezdett barátságba lépni mondjuk egy játékon keresztül, és miről cseteltek. Ez azért olyan nagyon fontos, mert amikor nincs semmi baj, tehát hogy egy csatornát nyitottam a gyerekemmel az online tevékenységében, és nem csak a 8 sávos autópályára kiküldtem így gyalog, mert kb. Ezt tesszük a gyerekeinkkel, amikor úgy csinálunk, hogy én azt se tudom, mi az a Facebook, vagy azt se tudom, hogy mi az a TikTok, mert hogyha majd baj lesz, vagy valami segítségre, vagy iskolai bullying, vagy Viber csoportból kizárják, vagy akármi történik, ami nagyon sokszor történik meg, akkor ő hozzám fordulhat, mert van egy olyan élménye, hogy itt van egy nyitott kapu, én a szüleimmel beszélek az online tevéket, tudják, hogy miről beszélek, nem a Ádámtól és Évától kell elkezdenem, hogy különben van a Facebook, nem fog elkezdeni, tehát hogy eleve van már egy ilyen fajta kommunikáció kettőnk közül, hogy erről van szó. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni a szülőknek, hogy bármennyire nehezükre esik ezeket végighallgatni, azokat az előadókat, azokat a zenék, egyszerűen ezt kénytelenek vagyunk, és hogy jó, hogyha ezt nem csak megtesszük, hanem valahogy próbálunk ilyen proaktívan, tehát utána nézni, hogy akkor mi az a TikTok, vele együtt nézni, különben így kisebbek kapcsán még azért, hogy tehetünk sok mindent a beszélgetésen túl is, tehát hogyha a kisebbeket mesenézésre odaengedjük már a számítógépek elé, az például, hogy őt nem egyedül a saját szobájában és alvás előtt egy saját tablettel, hogy senki nem látja, mit csinál, még akkor is a szűrőprogramma van rajta, hanem lehetőleg egy közös térben, esetében. Tehát ha én látom, hallom, hogy ott valami olyan reklám ugrott fel, ami mondjuk nem oké, akkor azonnal tudok valamit csinálni, vagy hogyha ő olyanra téved, amire azért téved, akkor is tudok azon, szóval ne hagyjuk egyedül a gyerekeket nagyon kicsi korba, esetleg a saját, vagy akár családi eszközzel elvonulni. Ez például szerintem, szóval lehet mit tenni ezért.
Én azt gondolom, hogy ezt az elmúlt 2 évben azért már meg kellett tanulni, nem? Tehát, hogy a 2020 márciusától, amikor hónapokra be voltak zárva családok együtt, és tényleg mindenki a saját terében csinálta a dolgát, és az eszköz még oda is beszivárgott, ahol előtte nem kellett, hogy legyen. De ettől még értem, hogy nem lehet eleget beszélni róla, de azért azt gondolom, hogy a COVID meg kellett, hogy tanítsa, hogy találkozunk önmagunk olyan részével, amit addig nem ismerünk, mind a szorongás tekintetében, mind pedig egy csomóféle fajta szorongás oldás, unalom űzés, időtöltés tekintetében, de Andi, te valamit akartál?
Én csak annyit szeretem volna hozzátenni, hogy akkor talán megfontolandó az, és itt el kell gondolkozni azon, hogy valóban a szűrők beállítása az jelenthet megoldást, vagy inkább valamiféle ellenőrző program, hogy a gyerekem mit használ. Hogyha tudom ellenőrizni, hogy ő most a TikTokot, a Instagramot, vagy bármi mást használ, vagy milyen tartalmakat néz, de egyúttal tájékozódok az irányába is, hogy ő mit szeret, mi után érdeklődik, mi az, ami...
Ez
ami...
az előzményekbe gondolom csak...
Akár ott is, de nyilván erre is vannak különböző programok, amikkel ezt felügyelni lehet. Tehát, hogy a felügyelet a fontos, vagy a tiltás, vagy a szűrés.
Mindhárom fontos, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzam, de a kontroll szó, hát hol van akkor a bizalom? Szóval, hogy a gyerekkel szemben, én tudom, hogy nagyon sok szülő használja ezt, hogy az okos órán látom, hol van, mikor ért oda, és ez tényleg lehet fontos, mert oda kell érni az edzésre, meg nem tudom. De ha egy kicsit visszalépünk, akkor is mondjuk a gyerek oldalát nézzük meg. Hogy ő mit gondolhat? Hogy nem bízik bennem az anyám. Most nem a odaérésben, hogy nem érek oda, hanem hogy ugyan egy jó szülő-gyerek viszonyban, ahogy az előbb is mondtam, egyszerűen ott kell, hogy legyen az, hogy van egy kapcsolatom a szüleimmel, amiben sok minden belefér, így is nyilván elkövet a gyerek majd ezt, azt, amit kezelni kell adott helyzetbe, de hogy onnan indítsunk, vagy az legyen a fókuszunk, hogy akkor én ellenőrzöm, azt, akkor az fogja kijátszani a következőnek. Szóval, hogy én nagyon nem erről az oldalról közelíteném meg ezt a kérdést, hogy akkor az ellenőrzés az mennyire fontos, mert hogy ez nagyon tévútra visz abba, hogy én milyen viszonyban vagyok úgy alapvetően a gyerekemmel.
Egyébként ebben segítség lehet az, hogy közösen egy digitális detoxot alkalmi jelleggel beiktatunk, picit játékosabbá tesszük az egészet. Például az, hogy egész egyszerűen, amikor leül a család ebédelni, akkor senki nem nyúl a készülékhez, vagy az fog mosogatni, aki először megy a készülék után. Tehát ilyen kis apró nüansznyi játékokkal, vagy az, hogy nézzük meg közösen egy filmet, és ki az, aki kibírja végig, hogy a másfél órát, vagy 2 órát a reklámszünetekkel együtt tényleg nem nyúlunk a készülékhez. És ezek már adnak egy olyan fajta játékot, ami nem kontroll lesz, hanem tényleg az egy közös kihívás, challenge. Hiszen a mai tinik nagyon-nagyon szeretik azt, hogyha valamit játékosan tudnak megélni. Na és az is a kihívás, amikor szembesül a szülő, hogy igazándiból neki sokkal nagyobb kihívás lesz mindez, mert a gyerek az játékosan ezt meg tudja csinálni, viszont mi észre sem vesszük, hogy egyébként 6 óra 45 percet ott vagyunk mi magunk is a gép előtt, pontosítok, tavalyi adat 6 óra 58 percet vagyunk mi felnőttek az online térben, a tinik 9 órát. Na most őszintén az a plusz-minusz 3 óra, vagy 2 óra, az nem olyan nagy különbség, miközben mi azt mondjuk a gyerekekről állandóan, hogy internetfüggők, meg kütyűfüggők, hát mi napi 7 órát ott vagyunk a kütyüknél, tehát legyünk őszinték, a gyerek pedig utánzással tanul. Tehát, hogy kettőn áll itt a vásár szerintem.
Nekem van egy barátom, ahol a család minden este 7 órakor egy kosárba mindenki beteszi az eszközeit, sőt, csinálnak olyan napot a héten, amikor mondjuk nem használnak áramot már este, csak gyertyafényt, és úgy vannak együtt. És pont rimmel ez oda, hogy be akartam hozni ezt a végítélet görgetés, vagy doom scrolling, ugye így hívják, amikor este a végtelenségig görgeted, és azt képzeled, hogy egy csomó információhoz jutsz, miközben jelen esetben egy csomó szorongást kapsz ingyen.
És még nehezebben tudsz elaludni.
Hát ha el tudsz.
Én
ezt egyébként bevallom ezzel, ami ott a tart a háború, minden este megküzdök.
Tjú. az úgy nehéz.
Nekünk van egy olyan anyagunk, aminek az a neve, hogy internetes házirend, és az pont egy ilyen szülő-gyerek viszonyra, családi. Tehát, hogy enélkül, hogy legyen egy családnak internetes házirendje, vagy médiastratégia, vagy mondjuk, ami le van írva, annélkül már nagyon nehezen lehet szerintem létezni, mármint konfliktust fog abszolút gerjeszteni, amihez aztán vissza lehet nyúlni konfliktus esetén. Tehát, hogyha mi megállapodunk közösen, azért azt nagyon aláhúznám a közös szót a gyerekkel együtt. Tehát, hogy mi kitalálhatjuk szülőként, hogy így lesz, azt nagyon-nagyon nem fog azzal egyetérteni, akkor is amúgy tök jó dolgokat találtunk ki, de hogy egy 10-13-16 éves gyereket bőven bele lehet már vonni abba, hogy megállapodjunk abba, hogy mi itt a családon belül ezeket és ezeket a szabályokat hozzuk. Ez azért is jó, mert akkor, hogyha valaki vét, ha én anyaként vétek, az ugyanúgy vonatkozik ugye rám is, de ha ő vételene, akkor vissza tudunk térni, hogy hát nem ebben állapodtunk meg, vagy hogyha ez látható, hogy hát ez megállapodtunk benne, de nem tartja ezt senki, és nem működik, oké, akkor újra kezdjük az egészet. Szóval, hogy ez nagyon fontos, és nagyon kell ma már is a szülői példamutatást szintén nagyon erősen hoznám be, mert olyan dolgokat várunk el a gyerekektől, amit mi se teljesítünk, és lehet azt mondani, hogy én felnőtt vagyok, és nekem fontos e-mailjeim vannak, és dolgozom. Ez a Covid alatt persze teljesen másképp hangzott, mint nem Covid alatt, de hogy így ne nézzük hülyének a gyerekeket, hogy mi valójában mit csinálunk a neten, és hogy ugyanakkor meg olyan sokszor sérelmezik azt a gyerekek tökre joggal, de hogy ők annyi minden jó dologra is használják. Tehát, hogy mi azt hiszük, hogy csak játszanak, a veszély maga a mobiltelefon, és valóban van egy csomó dolog, ami nem jó, meg veszélyes, de hogy ugyanannyira nagyon sok dolog van, ami meg nagyon jó. Tehát, hogy pláne amire ők, amilyen széles körűen tudják használni ezeket az eszközöket. Tehát, hogy így ne a magának a mumusnak állítsuk be szülőként se az, hogy a mobiltelefon az valami szörnyű, mert sok jó, tehát, hogy már csak a szociális kapcsolataik lehet azon aggodalmaskodni, hogy ezek a mai gyerekeknek már csak, de hogy nem, ha megkérdezzük a gyerekeket, akkor nekik ugyanolyan fontosak az offline kapcsolataik is, mellesleg online kapcsolattá kiegészül, de azért számos kutatás bizonyítja be azt, hogy a gyerekek, akikkel online kapcsolatban vannak, annak a nagy részével amúgy offline is kapcsolatban vannak. Szerintem a gyerekek felé se egy jó üzenet, hogyha állandóan csak azt hallja, hogy mi szapuljuk az ő kütyű használatát, meg az ő online tevékenységét, valahogy vele együtt működve kell ezt szabályozni.
Jelen helyzetben is, hát gondoljunk arra, hogy a segélyszervezetek munkáit láthatjuk, tudunk segíteni családoknak, kapcsolatba tudunk lépni, tehát nagyon-nagyon sok esetben nagyon pozitív az, hogy vannak mindenféle felületek, ahol láthatjuk, hogy mi történik. Úgyhogy én sem azt mondom, hogy feltétlenül üssük, vágjuk ezt, de azért social media szakértőként, Melinda, kíváncsi vagyok arra, hogy az elmúlt x év tapasztalatotán mit gondolsz? Eljutunk majd egyszer erre a tudatos szintre, amit Kata is mond, meg amit egyébként mindannyian gondolunk, aztán pufogtatjuk, de ki tudja, hogy van.
Hát a rossz hírem szerintem nem. Tehát, hogy...
És ennek az oka az a láthatatlan behúzó erő, amit ez a tér
egyrészt a közösségi média felületek nagyon tudatosan vannak összerakva, vagy akár a játékok is. Tehát ezért is fontos, hogy csatlakozva a témához, hogy tényleg közösen alkossuk meg a szabályokat. Mert például a játékok esetében, ha azt mondja a szülő, hogy fél órát játszhatsz még az online játékkal, az nem jó egy gyereknek, mert neki szintet kell ugrani, pontot kell gyűjteni. Tehát sokkal jobb, amikor megkérdezem, hogy oké, neked hány szint kell még ahhoz, hogy mit tudom én, az ebédig eljussunk, és akkor mondja, hogy oké, 2 szint. De az, hogy ez fél óra, az nem jó, mert neki pont nem zárul le. Tehát, hogy szerintem nagyon fontos ez, hogy közösen beszélgessünk, és nyissunk, nyitottak legyünk, de az a baj, hogy egyre több olyan felület van, megoldás van, ami meg pont be akar szippantani, a pénzünket, az adatainkat akarja leszedni, akár szerelmi csalással, tehát, hogy rengeteg egyéb olyan megoldás van, amivel mások nyerészkedni akarnak, vagy hatalmat akarnak. És ezekre mindig lesznek újabb és újabb technikák. Tehát gondoljunk bele abba, hogy magyar találmány volt például a Mi az Indián nevezetű applikáció, ami a háttérben rajongó bázis gyűjtött egy ékszerüzletnek. Tök büszkék vagyunk rá, hogy magyar találmány, mert Lájkapunak utána hívták ezt, és évekig működtette a Facebook, aztán lekapcsolták ezt, mert hogy ez azért nem a legjobb, hogy játszol valamivel, és közben meg teljesen más funkciókat használsz. És ugyanígy jönnek be újabb és újabb technikák, és szerintem nem tud egész egyszerűen a mai átlagember ezzel a tempóval szembesülni. Mert mi, akik csináljuk a közösségi média kommunikációt, hirdetéseket, mi is folyamatosan tanulni kényszerülünk, mert örökös béta állapotban vannak a közösségi média felületek. Tehát ők is változnak, a hackerek, az adathalászok is változtatnak, az eszközök is változnak, tehát hogy itt egy folyamatos tanulás kell, és nem lehet azt mondani, hogy na, készen vagyunk. Tehát egy folyamatos nyitottságban kell lenni.
Most már nagyon a végén vagyunk, de akkor amit még idehoznék, pont azért, hogy ezt erősítsük, és mivel a háborús kommunikáció kapcsán kezdtünk el beszélgetni, és azt érzékelem, hogy a legeslegfontosabb az az offline térben folytatott beszélgetés, tehát hogyan lehet azt a szorongást megelőzni, illetve kezelni, ami ilyenkor egyébként minket, felnőtteket és gyerekeket is ér. Tehát azt értem, hogy üljünk le beszélgetni, csak tudtok egy kicsit, akár mindenki amúgy a saját tapasztalatából arról mesélni, hogy ez nála hogy van.
Mi, amióta kitört ez a háborús helyzet, nekem már nagyfiam van, akivel ezt meg lehet beszélni. Én mindet átmentem ezeken a dolgokon, amiket említettetek. Én most itt nagyon hallgattam, mert nagyon sok hibát elkövettem valószínűleg a nevelésében. Remélem ezt a podcastot nem fogja hallani, hogy rájöjjön.
Hát
hogy
állíts be, tudod?
Igen, majd beállítom a szűrőt, hogy az anyukája tulajdonképpen hol hibázott, és nem fogja az orrom alá dörgölni ezeket a dolgokat, hiszen ahogy a gyerekem nőtt, úgy fejlődött a technika, és úgy ismerkedtünk mi is ezzel, tehát nekem ezek a dolgok még most is nagyon-nagyon-nagyon újak. De ugye nyilván itt a hírek kapcsán azért mi nap mint nap beszélgetünk. Ő már felnőtt, másképp látja a dolgokat, de hozzáteszem azt, hogy a nagy felnőttségében nagyon sok esetben megnyilvánulnak azok a dolgok, amik valóban egy gyereknek a bizonytalanságát tükrözik, és akár bagatell kérdésekkel, akár hülyességekkel, tehát egy kicsit ilyen viccesebb hülyességgel átlőve ezeket a dolgokat próbálja ő meg tudtomra adni azt, hogy ő valójában mitől fél ebben a dologban. Uh-huh. És ez azért érdekes, ez a fajta kommunikáció. Az én gyerekemnél ez többször is előfordult már, hogy amikor őt valami zavarta, vagy szorongott és félt valamitől, akkor megpróbált ezt ilyen nagyon gyerekes, nagyon vicces szintig levinni. És én innen tudom, hogy akkor valószínűleg ez a kérdés foglalkoztatja, és ezeket fel kell oldani. Nyilván itt akár a gazdaságról beszélünk, mi elég sokat beszélünk a gazdaságra gyakorolt következményeiről a háborúnak, tehát hogy mikkel járhat ez a továbbiakban, mire kell figyelni, energiaellátottság, stb. Tehát hol lehetnek ezek a dolgok, amik megváltoztatják a jelen pillanatnyi életszínvonalunkat, illetve hát nyilván a sérülteket, meg hogy lehet segíteni, és hogyan lehet emögé állni. Mi ezt így? Nekem már ilyen szinten egyszerűbb talán a dolgom.
Szerintem az egy nagyon fontos állítás, hogy a szülőség tanulható. Szóval, hogy fontos az, hogy ránézzünk, hogy vajon mi az, amit esetleg elrontottunk, vagy esetleg ma másképp csinálnánk, de hogy pláne egy ilyen dinamikusan, nagyon gyorsan fejlődő területen, mint az online biztonság, meg az online tevékenységeink, az óhatatlan, hogy sokkal-sokkal több mindent, és sokkal gyorsabban kell, nekünk is rugalmasabban kell alkalmazkodnunk ahhoz a környezethez, ami minket körülvesz, és a gyerekeink ennél még gyorsabbak lesznek, mint mi, szóval, hogy előttünk járnak. De hogy mi az, amit mégis tudunk csinálni, az, amit te is említesz, hogy egyszerűen odafigyelünk arra, hogy mi van velük, hogy odafigyelünk a kisiskolás, az óvodás gyerekeinkre, akinél még azt gondoljuk, hogy ez nem érinti őket, de hogy nem érinti őket. Ők nem látják, nem hallják, jó esetben azért egy óvodás gyerek, de minket látnak. Ha nem is azt hallják tőlünk, hogy én mondjuk a férjemmel beszélgetek erről, mert azt igyekszünk mondjuk altatási időben tenni, de azért ez sem lehet mindig megtenni, szóval emberekből vagyunk, és hogyha éppen egy hír, akkor azt egyszerűen meg kell, hogy beszéljük, szóval, hogy nem lehet mindig na ezekre tekintettel lenni. De hogy akkor azt is látja, hogy én szorongok, vagy főleg érzi, hogy én valahogy nem vagyok jól, vagy hogy szomorú vagyok, vagy hogy sírok, és hogy ez így oké, hogy ezt látja. Nem az a baj, hogy ezt látja, hanem az, hogy aztán nincsen semmi bajom, hogy esetleg ezt csinálom. Akkor védjük meg igazán a gyerekeinket. Nem akkor, hogyha ilyen tabukat, meg falakat emelünk, így a történések, meg a velünk való kapcsolatuk közé, hanem pont, hogy esélyt, meg szálakat adunk a kezébe, hogy erről beszélhetünk, hogy igen, én most szomorú vagyok, mert ez is ez történt, igyekszem jobban lenni, de most éppen sírni szeretnék. És akkor ezzel lehet mit kezdeni, ezzel az információval, meg akkor neki is lehet sírni, szóval, hogy ezzel engedélyt adunk arra, hogy ő is kifejezhesse az érzelmeit. Tehát a tabusítás az biztos, hogy védtelenné tesz, és a tájékoztatás az, ami a védelmet neked megadja. Szóval, hogy szerintem azért sok mindent tehetünk. Azért is, hogy felvegyük a versenyt ezzel a helyzettel, ami van, és hogy a gyerekeink sokféleképpen jelzik, legritkább esetben szóban jelzik azt, hogy van valami bajuk, de ezer más módon jelzik azt, hogy valami változás van velük, és valamire szükségük lenne tőlünk. Ha erre odafigyelünk, már nagyon sokat tettünk.
Alapvetően szerintem elég sok minden elhangzott, tehát hogy nehéz ezt így kiegészíteni. Maximum annyival lehetne, hogy ha mondjuk találkozunk egy olyan tartalommal, hírrel, ami minket így felzaklat, akkor érdemes megnézni annak a kontra oldalát, hogy valóban úgy van-e. Mert hogy rengeteg olyan manipulatív hír jelenik meg, ami direkt az emberi érzelmekre épít, hogy kizökkentsen a hétköznapokból, mindennapokból. És aminél egy picit érezzük ezt, hogy na most valahogy ez így túl erős volt, vagy túl sok volt. Annál nem azt mondom, hogy állandóan gyanakodjunk, de legalább jussunk el odáig, hogy megnézzünk más oldalakat is, hogy más oldal is lehozza. És ez talán, hogyha így a tudatosságot belerakjuk a gyerek, vagy diák, vagy gyerkőc, tinédzser fejébe is, és vele is elbeszélgetünk, hogy de figyelj, nézd meg, hogy ott most az emberek tényleg rövidújú ingben ülnek, kávézgatnak, és oké, hogy mennek a tankok, de ez biztos, hogy most történik. Tehát, hogy egy kicsit kérdőjelesen.
Így van. Mutassuk, és tegyük nyugodtan a fejükbe a kételkedést, aminek utána lehet menni.
Így van.
Hát én nagyon szépen köszönöm mindannyiatoknak, hogy itt voltatok. Ez is egy olyan téma, amiről jó sokat lehet beszélgetni, de itt az IT Angyalai második évadának második epizódja, az most eddig tartott, és köszönöm szépen a részvételt vendégeimnek, Klaus Melinda social media szakértőnek, Stálik Atta pszichológusnak, a Hintalóvon Alapítvány Nemecsek programjának vezetőjének, és Lippai Andrának, a Szerko Informatika Kft. Értékesítés támogatási igazgatójának. Én Fehér Marian vagyok, köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb is.